Krisztusban, szeretett testvéreim, szeretettel és tisztelettel köszöntelek benneteket, és kedves vendégeket is. Nagy öröm látni újra benneteket a mai szombati Isten tiszteleti alkalmon. És azokat is szeretettel köszöntöm, akikkel még nem találkoztam és nem ismerjük egymást, hogy ők is érezzék, hogy a Jóisten rájuk is figyel és őket is szereti. A mai alkalommal Krisztus új parancsolatáról szeretnék szólni nektek, amelyet Jézus kifejezetten a tanítványainak mondott, hogy úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket. Senkinek nincs nagyobb szeretete annál, mint aki az életét adja a barátaiért. Szeretném ezeket a verssorokat János evangéliumából felolvasni a 13. és a 15. fejezetből. Tehát így olvasom János evangéliuma 13. fejezetéből először a 34. és 35. verset. Így szól az Úr Jézus. Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek. Amint én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Arról ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást. És a János evangélium a 15. fejezetéből is, 12. verstől, ez az én parancsolatom, hogy úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket. Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mint ha valaki életét adja barátaiért. Ti az én barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit parancsolok nektek. Többé nem mondalak titeket szolgáknak, mert a szolga nem tudja, mit tesz az ura. Titeket azonban barátaimnak mondalak, mert mindazt, amit az én atyámtól hallottam, tudtul adtam nektek. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, és arra rendeltelek titeket, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és a ti gyümölcsötök megmaradjon, hogy akármit kértek az atyától az én nevemben, megadja nektek. Ezeket parancsolom nektek, hogy egymást szeressétek. Kedves testvéreim, vajon az Úr Jézus, amikor ezeket a szavakat, illetve ezt a parancsolatot adta, akkor az akkor élő tanítványainak szánta csupán, vagy minden kor, minden tanítványának, minden Krisztus hívőjének, beleértve minket is, egészen az idők végezetéig. Hát költői a kérdés, természetesen minden Krisztus hívőnek adta ezt a parancsolatot. Hogy miért parancsolta ezt? Erről csak majd a végén szeretnék szólni. Tehát az ige hirdetésnek a végén lesz a mondani valómnak a súlypontja. Először is fontoljuk meg azt, testvéreim, hogy a Krisztusnak a parancsa, amit ugye ő új parancsolatnak nevezett, amit mi Krisztustól kaptunk, az egy nem egy felkínált lehetőség, hanem parancsolat. Ami üdvözítőnktől és a megváltónktól, aki a legnagyobb árat fizette, értünk. Tehát ez parancs. Isteni parancs. A Krisztus iránti viszont szeretetünk abban mutatkozik meg, hogy megtartjuk-e az ő parancsolatait. Hát akkor ezt is felolvasom, János 14:15-ből, ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok. Ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok. Tehát nem csak az új parancsolatot, hanem az összes többit is. Hát ennél a pontnál, kedves testvéreim, ha mi őszinték vagyunk saját magunkhoz, akkor én azt gondolom, hogy elnémul minden száj, és minden kifogás kibicsaklik. Mert parancsba kaptuk az üdvözítőtől, hogy szeressük egymást. De önmagunktól, a saját erőnkből mégsem vagyunk képesek erre. Lehet, hogy inkább érezzük a gyülekezetben egymásnak a könyökét, mint egymásnak az ölelését. Ezek alapján akkor, hogyha én nem szerettem a testvéremet, vagy nem tudom szeretni igazán a testvéremet, ahogy Krisztus megparancsolta, akkor nem engedelmeskedek Krisztus parancsolatának. És ez azt jelenti, hogy nem szeretem Krisztust igazán. Mert ez azt jelenti. Ebből ez következik. Hát én tényleg szeretem Krisztust. Tudom, hogy te is szereted. Akkor mégsem szeretem igazán őt. Hát, amit parancsol, vagy mond nekem az igében, nem tudom megcselekedni, vagy ha igen, akkor nagyon töredékesen. Akkor most hogy van ez? És még érdemes egy szempontot fölvetnem, de csak röviden, hogy vajon a testvéreim hozzám való viszonyán mennyire múlik az én irántuk való szeretetem. Sajnos múlik. Nem szabadna. Krisztushoz akárhogy viszonyultak, ő szerette az embereket, és az életét adta. Barátaiért is mindenkit. De ahogy hozzánk viszonyulnak a testvéreink, a családtagjaink, a munkatársaink, hát mi, a mi szeretetünk is azt szerint igazodik. Valóban olyan szeretettel kellene szeressek minden testvéremet, minden hittestvéremet, ahogy Krisztus szeretett minket. Még azt is, aki esetleg többször megalázott, nyilvánosan, vagy megszégyenített. Mert Jézus ezt kéri tőlem. Az a becsületes dolog, testvéreim, hogyha bevalljuk velem saját magammal az élen, hogy mi saját magunktól nem tudunk így szeretni. Sőt, gyakran igen erőtelen és nagyon is emberies a mi szeretetünk. Hát ez nincsen rendben, de ez a helyzet. Attól még Krisztus parancsolata érvényben van. Úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket. Senkinek nincs nagyobb szeretete annál, mint aki az életét adja a barátaiért. Igen, számos tényező van, ami akadályoz bennünket abban, hogy tiszta szívvel, buzgón szeressük egymást. Melyek ezek a tényezők? Mindannyian tudjátok. Ott van a bűntől megsebzett, megromlott, meggyengült emberi természetünk. Először is. Ott vannak a bűneink, amelyekkel folytonosan küszködünk, és próbáljuk letenni és Isten színe elé vinni. Ezen kívül ott vannak a múltnak a sebei, a lelkünknek a sebei, a rossz tapasztalatok, amelyek szintén hozzájárulnak ahhoz, hogy nem tudunk igazán szeretni. Ezek akadályok bennünk, amelyek képtelenné tesznek arra, hogy szeressük hittestvéreinket. Vagy hogy egyáltalán ki tudjuk fejezni, legalább szavak szintjén azt, hogy szeretjük egymást. Pedig Krisztus parancsolata továbbra is érvényben van. Továbbra is kötelez minket. Meddig? Hát ameddig ő újra eljön, sőt az egész örökké valóságon át kötelez minket. Ha szeretjük Krisztust igazán, ha viszont szeretjük őt. De kedves testvéreim, észrevettük-e azt, hogy ebben a parancsolatban van egy kis segítség is? Azt mondta az Úr Jézus, hogy úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket. Hát mit jelent az? Hát azt jelenti, hogy Jézus jó példával előjárt. Tehát valakire tekinthetünk ő rá, aki ezt a szeretetet bemutatta. Az életével, a szavaival, a tanítványokhoz való viszonyában, a gyerekekhez, a bűnösökhöz, ahogy viszonyult. Vagy azokkal szemben, akik gyűlölték őt. Van egy példaképünk. Ő a közben járunk is. Ő el tudja küldeni nekünk a Szent Lelket. Meg tud minket erősíteni. Észrevettük-e, hogy a parancsolatban ott van a segítség is? Testvéreim, ezért tanulmányozzuk az Úr Jézus Krisztus életét, az ő szenvedés történetét, az ő kimondhatatlan értékű áldozatát, különösen azt, ahogyan ő a tanítványaival beszélt, amilyen türelmes volt a tanítványaihoz. Hadd kérdezzem meg, előfordult-e az, hogy Jézus lekiabálta a tanítványait? Előfordult-e az, hogy ő indulatba jött, és harcias módon képviselte az igazságot? Soha. Mindig szeliden és méltósággal. Így képviselte az igazságot. Nem véletlenül tanácsolja nekünk a prófétaság lelke által Ellen White, hogy úgy képviseljük az igazságot, ahogy az Krisztusban van. De csupán a törvény igazságát képviseljük. Tehát Krisztus mindig az igazságot képviselte, a saját személyében, tanításában, minden tekintetben, de azt szeretettel tette. És amikor vele szemben megkeményedtek az írástudók és a farizeusok, és ki kellett mondja fölöttük az ítéletet, amit mi soha nem mondhatunk ki egymásra, de ő Isten fiaként kimondhatta, hogy jaj nektek farizeusok és írástudók. Akkor is meg vagyok győződve, hogy mély fájdalom volt a lelkében és a hangjában. Hogy nem tudja őket megmenteni. Mint ahogy Júdás sem tudta megmenteni. Mit ír az evangélium az utolsó vacsorán? Jézus, mit ír Jézussal kapcsolatban, hogy Júdásra, amikor sor került, akkor mit? Mi volt benne?
nyugtalankodott az ő szívében, hogy nem tudja Júdást megmenteni. Miért? Mert Júdás elzárta a szívét Krisztustól, és mi zárta el a szívét? A pénz szeretete és a saját elképzeléseihez való ragaszkodás. Legalább ez a kettő. Pedig Krisztus az ő lábát is megmosta. 3,5 éven keresztül őt is tanította. Iránta is megmutatta az ő isteni szeretetét. És amikor már Júdás nem tudott visszafordulni, mert testvéreim, van egy pont, amikor már nem lehet visszafordulni. Ne játszunk a bűnnel. Krisztus akkor is azt mondta neki, barátom. Na mikor tanulunk meg így szeretni? Csókkalára árulod el az ember fiát? Mikor tanulunk meg így szeretni, ahogy Krisztus szeretett? Tehát ott van előttünk Krisztus tökéletes példája, szemlélhetjük őt, az ő áldozatát, ahogy a bűnösökhöz viszonyult, és tanulhatunk tőle. Kedves testvéreim, hát hogyha ezt mi szemléljük és szembesülünk saját magunkkal, mert ennek így van értelme, akkor azt gondolom, hogy nem vagyok egyedül. Ti is egyetértetek azzal, hogy még sokszor kell leborulnunk, sírva a bűneink fölött, bűnbánatot tartva, az elesettségünkért, a gyarlóságainkért, a vétkeinkért, és kérni az Istent, hogy tisztítson meg minket, és emeljen föl, és tanítson meg igazán szeretni, hogy egymást is tudjuk szeretni. Kedves testvéreim, hadd kérdezzem meg, ez a szeretet a hittestvéreim iránt, ez fog működni a bűnrendezés nélkül? Melyik az a versor, melyik az a kérés a mi atyánk 7 kérésében, amelyikre az Úr Jézus a mi atyánk imádsága végén még visszatér? Bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. Ha ti megbocsátjátok az emberek vétkeit, ha ti mennyei atyátok is megbocsátja a bűneiteket. Ha ti nem bocsájtotok meg, mondja Jézus, akkor a mennyei atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket. Kedves testvéreim, lehet vallásos életünk, szép imáink, és sok esetleg még jó cselekedet is, amelyik egy kicsit az énünket fölmagasztalja, de hogyha igazán nem tudunk egymásnak szívből megbocsájtani és egymástól bocsánatot kérni, akkor mit ér a hit életünk? Ez egy döntő jelentőségi dolog. Ezért testvéreim, legyen minden nap bűnrendezés az életünkben. Kérjünk bocsánatot az Úrtól. Valljuk meg bűneinket a belső szobába. És kérjünk bocsánatot egymástól is. Hát a bocsánat kérésnek az iskolája az nagyon érdekes. Sokszor meg lehet bukni, de mindig lehet újra kezdeni. Nincsen pénzért, nem kell fizetni, hogy újra vizsgázhassunk, de egész sokszor nagyon nagy a tandíj, amit befizetünk az életünkkel. Van, aki óriási tandíjat fizetett be, és fizet be, és fizetünk be újra és újra. Mert nem vagyunk képesek igazán szeretni, megbocsájtani, és egymástól bocsánatot kérni. Pedig az Úr Jézus megtanította erre, és megparancsolta ezt nekünk. Tehát ilyenkor érezzük és tapasztaljuk, hogy Krisztus új parancsolata húsba vágó, szenvedéssel járó dolog a mi számunkra. De ne feledjük el, hogy amikor megalázzuk magunkat Isten színe előtt, és meghalunk önmagunknak, és oda megyünk a hittestvérhez, és bocsánatot kérünk tőle, vagy a házastársunkhoz, vagy a gyerekünkhöz, miért ők nem hittestvéreink? Hát de ők is. Amikor ezt megtesszük, akkor Isten gyógyító érintése maga a Szentlélek fog megvigasztalni, és megerősíti a lelkünket. Mindig, amikor önmagunknak meghalunk, hogy Krisztusnak engedelmeskedjünk, akkor a Szentlélek ereje, gyógyítása, bátorítása ott van, és vigasztal, erősít minket. Megerősít, hogy a szeretetlenség között is megtanuljunk igazán szeretni. És Jézus azt is kéri, hogy az ellenségeinket is szeressük, de erről most nem akarok beszélni. Milyen legyen ez a szeretetünk? Milyen szeretettel szerette Krisztus a tanítványait? Na figyeljük meg ezt, János evangéliumából. Van, akinek ez nem kérdés, hogy Krisztus milyen szeretettel szerette a tanítványait, mert ugye mi is úgy kell szeressük, ahogy Krisztus szeretett minket. Na lássuk, milyen ez a szeretet. János evangélium a 15. fejezet 9. versét így olvasom. Amint az Atya szeretett engem, én is úgy szerettelek titeket. Maradjatok meg az én szeretetembe. Ha az én parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok az én szeretetembe. Amiképpen én is megtartottam az én mennyei Atyám parancsolatait, és megmaradok az ő szeretetében. Amilyen szeretettel szereti Krisztust az Atya, azzal a szeretettel szeret Krisztus, szereti Krisztus a tanítványait, és szeret minket is. Azzal a szeretettel. Ez nem csupán emberi szeretet, testvéreim, ez isteni szeretet. Erről az isteni szeretetről Pál apostol a rómaiakhoz írott levében ír, hogy kiszakíthat el minket Krisztus szeretetétől. Ismerjük ezt a rövid kis állásfoglalást, de annyira mély üzenete van, hogy talán érdemes szó szerint felolvassam. Rómaiakhoz írott levél 8. fejezetéből, a 35. verstől. Kiszakíthat el minket Krisztus szeretetétől? Nyomorúság vagy szorongattatás, vagy üldözés vagy éhség, vagy mezítelenség, vagy veszedelem, vagy fegyver. Mert megvan írva, te érted gyilkoltatunk minden nap. Vágójuhoknak tekintenek bennünket. De mindezekben felettébb diadalmaskodunk azáltal, aki szeret minket. Mert meg vagyok győződve, írja Pál apostol. Saját életébe ezt ő tapasztalta. Azt mondja, hogy meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmasságok, sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakíthat el minket Isten szeretetétől, amely Jézus Krisztusban, a mi Urunkban van. Hát ennél csodálatosabb ígéret kell nekünk, hogy az Isten szeretete, az Isten kegyelme meg tud tartani tégedet is és engemet az üdvösségre. Hiszed ezt? Az Isten meg tudja cselekedni. Megvan hozzá a hatalma és a szeretete is. Tehát amikor Jézus azt parancsolja, hogy úgy szeressük egymást, ahogy ő szeretett minket, akkor azt parancsolja nekünk, hogy ezzel ezt az isteni szeretetet nyerjük el, és ezzel a szeretettel szeressük egymást. Ne csupán emberi szeretettel. Bizony ez nélkülözhetetlen a Krisztusért végzett és a Krisztustól kapott missziónk szolgálatában is. Vajon a világ fiai miről fogják felismerni azt, hogy Krisztust az Atya elküldte erre a földre? Hát, hogyha a Bibliát nekik mutatod, egészen biztosan nem fogják, a többsége nem fogja felismerni. A Biblia a hívőknek adatott, akik már megtérésre jutottak. Jézus nem azt mondta, hogy a Biblia nekik a világvilágossága, az nekünk a világvilágossága, a szövétnek, hogy ne essünk el, és világosság. Maga Krisztus. Nekik, a nem hívőknek, mi vagyunk, vagy nem vagyunk a világvilágossága. Jézus azt mondta, hogy ti vagytok a világvilágossága. A hegyre épült város nem lehet elrejteni. Egy közösség az hegyre épült város. Az látszik. Egyértelműen, hogy átragyog-e rajta Krisztus jelleme és világossága, vagy pedig nem. Tehát a missziónk szempontjából fontos, mert hogy olvastam itt az új parancsolatban, hogy arról ismerik fel, hogy az én tanítványaim vagytok, hogy szeretni fogjátok egymást. Vajon testvéreim, ilyen az adventvárók élete és egymás iránti szeretete? Ahol a tanítványok egymást isteni szeretettel szeretik, ott nem alakítanak ki hierarchiát. A hierarchia egymás alá fölé rendelődését jelenti, aki esetleg nem tudná, hanem testvéri közösség van ott. De ugyanakkor létezik nagyobb felelősség is. A gyülekezetben a lelkészeknek nagyobb a felelőssége, de nem azt jelenti, hogy ők különbek, vagy hogy hierarchiára törnének. Szó nincs erről. Nem is lehet. Ahol Krisztusi szeretet van, ott nincsen pártoskodás, sem szakadás. Nem mondja az egyik advent váró a másiknak, hogy én Pállal tartok. Nekem Apollós szimpatikusabb. Én meg Krisztussal tartok. Miért? Azt kérdezi Pál. Azt kérdezi Pál apostol, miért részekre osztatott Krisztus teste az egyház? Kicsoda Pál, kicsoda Apollós? Hát nem szolgák, akik által ti hívőkké lettetek? Ahol a krisztusi szeretettel szeretik egymást a testvérek, ott az érdeklődők, a világból, a bűntől megsebzett emberek, amikor bejönnek a gyülekezetünkbe, vagy egy hívő családdal kapcsolatba kerülnek, akkor azt mondják, hogy én hazajöttem. Hát én titeket kerestelek, egész életemben erre vágytam. Én hazataláltam. Mert Jézus arról beszélt, hogy arról ismerjenek meg, hogy a tanítványai vagytok, hogy szeretitek egymást. Én megtaláltam ezeket az embereket, akik szeretik egymást. Akik becsülik egymást, akik tudnak egymással szépen, kedvesen beszélni. És egymásért tudnak élni, és nem önmaguknak. Akik letették egymás között az ént, letették, és leteszik a nézetkülönbségeket, és megtanulnak együttműködni Isten igéjének összefüggései alapján, és Krisztus lelkületét elnyerve bemutatják Krisztus lelkületét és jellemét. Tehát így jutottak egységre, és így jutnak egységre. Amikor ez megtörténik, akkor mi lesz, testvéreim? Hát az, mind az ősegyházban. Akkor jelek és csodák lesznek, és gyógyulások lesznek. Akkor az imáinkat az Isten meg fogja sokkal inkább hallgatni. Az evangélium hirdetés az ősegyház idején, amikor volt, akkor Péternek és Pálnak a működését jelek és csodák is érték, sőt, István diakónusnak is. Az Isten ezzel hitelesítette az evangélium hirdetését. Kedves testvéreim, az Úr Jézus megígérte ezt, és alig várja, hogy az ő áldását az ő népére áraszthassa. János 15-ből felolvasok megint egy részt. 7. verstől. Ha én bennem maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak, kérjetek, amit csak akartok, és megadatik nektek. Abban dicsőítetik meg az Atyám, hogy sok gyümölcsöt teremtek, és az én tanítványaim lesztek. Amint az Atya szeretett engem, én is úgy szerettelek titeket. Maradjatok meg az én szeretetemben. Ha az én parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok az én szeretetemben. Amint én is megtartottam az én Atyám parancsolatait, és megmaradok az ő szeretetében. Ezeket mondtam néktek, hogy örömöm bennetek legyen, és a ti örömötök beteljék. Szeretnék erre az örömre visszatérni. Ez az én parancsolatom, hogy úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket. Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja barátaiért. Ti az én barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit parancsolok nektek. Többé nem mondalak titeket szolgáknak, mert a szolga nem tudja, mit tesz az ura. Titeket azonban barátaimnak mondalak, mert mindazt, amit az én atyámtól hallottam, tudtul adtam nektek. És a többit már ismerjük, és így fejezi be Jézus. Ezeket parancsolom nektek, hogy egymást szeressétek. Vajon miért kérlel minket Jézus arra, hogy megtartsuk az ő parancsolatait? Hogy így megmaradjunk az ő szeretetében? Miért kérlel ennyire? Azért, testvéreim, mert a parancsolatnak való engedelmességünk a mi életünk, a mi reménységünk, a mi gyógyulásunk, a mi örömünk, a mi lelki békénk és a mi üdvösségünk. Kedves testvéreim, szerintem, mondjuk nem akarok mások nevében a ti nemetekben beszélni, de még nem fogtuk fel, nem értettük meg, hogy mindenről érdemes lemondani Krisztus szeretetéért. És lehet, hogy sok mindent veszítünk és elveszítünk az életbe, de ezt az egyet, a Krisztus szeretetét, testvéreim, soha ne veszítsük el. Mert akkor mindent elvesztettünk. De ha Krisztus szeretetét megnyerjük, akkor mindent vissza fog adni nekünk Krisztus. Mert ő megígérte, mert ő az életünk ura. Semmi nem ér fel Krisztus szeretetével, amely az Atya, Isten szeretete irántunk. Kedves testvéreim, mi sok mindenhez ragaszkodunk. Van, amihez nem kellene egyáltalán. De például van, amihez ragaszkodunk. Például ragaszkodunk a bibliai elvekhez. És ez így nagyon jó és helyes. De testvéreim, hát éppen a bibliai elvek tanítják azt, hogy tartsuk meg Isten parancsolatait. És Krisztus parancsait, hogy megmaradhassunk az ő szeretetében. Pál elmondhatta a munkatársaival együtt, hogy Krisztus szeretete szorongat engem. Mi elmondhatjuk ezt, hogy az ő szeretete szorongat minket. Na most egy következő kérdés. Honnan tudhatom, hogy megmaradtam Isten szeret, Krisztus szeretetében? Honnan tudhatom, hogy nem csapom be magam? Az előbb felolvastam. Onnan tudhatom, hogy Krisztus öröme ott van-e a szívemben, vagy nincs. Hosszabb ideje. Természetesen a gyász az más. Amikor gyászban vagyok, vagy valaki gyászban van, akkor a reménység, a jó reménység ott van-e a lelkemben. Hogy azt, akit elvesztettem, azt viszont fogom látni, biztosan viszont fogom látni, mert én ismerem az üdvözítőmet. És én tudom, és hiszem, hogy ő mindent meg fog tenni, hogy újra találkozzunk. Erről van szó. Na most itt akkor honnan tudhatom, hogy megmaradtam-e Krisztus szeretetében? Ott van-e a szívemben az öröm? Ha hiányzik ez az öröm, amit itt az előbb felolvastam, akkor hiányzik a Szentlélekkel való kapcsolat. Mert a Szentlélek gyümölcse, szeretet, mi a második? Öröm. Öröm, békesség, béketűrés, kedvesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. Tehát, hogyha hiányzik ez az öröm, vagy ez a reménység, ez a derű az életünkből, akkor ez azt jelenti, hogy Krisztustól eltávolodtunk, és nem maradtunk meg az ő szeretetében. Nem arról van szó, hogy Krisztus továbbra is nem szeret minket, de bennünk valami akadály van, feltehetően egy ragaszkodás vagy bűn, amivel mi elzárjuk a szívünket Krisztus szeretetétől. Tehát valamihez jobban ragaszkodunk, mint Krisztushoz, aki értünk meghalt és feltámadott. És ha nem maradtunk meg az ő szeretetében, ez csak is azért lehet, mert nem tartottuk meg az ő parancsolatait. Nem erről van szó? Ha netán így áll a dolog, testvéreim, akkor tartsunk önvizsgálatot. Valljuk meg bűneinket, mert hű és igaz az, aki életét adta értünk, és alig várja, hogy nekünk megbocsásson, és szent lelkét ránk kiárassza. És kérjünk egymástól is bocsánatot, és buzgón szeressük egymást. Lényeges az is, hogy a szeretetben élni és járni az egy tanulási folyamat. És mondtam, hogy mindig lehet pótvizsgázni belőle, és van, akinek igen nagyon magas a tandíja ennek következtében. De egy valakitől igazán megtanulhatunk szeretni, ami üdvözítőnktől, Jézus Krisztustól. Mert azt mondja, hogy úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket. Ezért új parancsolat, mert úgy még senki nem szeretett ezen a földön, mint Krisztus. Úgy még senki. Olyan tökéletesen. Emberek is bemutatták ezt az isteni szeretetet. A Szentlélek kiáradása után különösen. És ez reménységet ad nekünk, hogyha nekik sikerült, akkor nekünk is sikerülhet. Ott van Pál apostol. Kinek fér kétség ahhoz, hogy Pál apostol Krisztusnak teljesen odaadta az életét. Vagy ott van János apostol, aki hosszan ír az első levelében az Isten szeretetéről. De ők is Krisztustól tanulták. Ők is. És a Krisztussal való szövetségi viszonyban és közösségben lehet ezt igazán megtanulni. Ahogy Jézus felszólít minket, hogy menjünk ő hozzá, akik megfáradtunk és meg vagyunk terhelve, úgy felszólít arra is, hogy szeressük egymást, ahogy ő szeretett minket. És újra megismétli. Azért olvastam fel több helyről, hogy nem arról van szó, hogy egy kijelentés, hanem többször is elmondja ezt Jézus. Tehát viszont meg van írva, hogy szeressük egymást. Fiacskáim, írja János apostol, ne szóval szeressünk, ne nyelvvel, hanem tettel is igazsággal. Most nem arról van szó, hogy akkor ne legyünk kedvesek egymáshoz. Mert hogyha szavainkkal egymásnak tűszúrásokat, fájdalmat tudunk okozni, akkor bizony szóval is szerethetnénk egymást. Igazán lehetnénk kedvesek egymáshoz. De azt mondja, arra tanít minket az Úr János apostol által, hogy ne rekedjünk meg ezen a szinten, hanem vegyük észre egymás szükségleteit. Mert ha valaki elzárja a szívét a testvérétől, aki szükségben van, akkor hogy maradhat meg abban az Isten szeretete, írja az apostol. Hát ne csak szóval, hanem tettel és igazsággal szeressünk. Hát hogyha Pál apostol írja, hogy a testünkben is az alacsonyabb rendű tagot nagyobb tisztességgel vesszük, és nagyobb gonddal vesszük körül, hogy a testben ne legyen meghasonlás. Hát ugyanígy a gyülekezetben is. és a gyülekezet szélén levő akárki, aki tőlünk segítséget kér. Mondok, szeretnék egy példát mondani most nektek, hogy mit tegyünk akkor, hogyha nem érezzük jó magunkat lelkileg, azon kívül, hogy imádkozunk. Hát akkor szolgáljunk valakinek, hívjunk fel, valamelyik hittestvérünket hívjuk fel telefonon, és kérdezzük meg, hogy hogy van. És foglalkozunk az ő gondjával, bajával, ne a miénkkel. És a tegnap az egyik hittestvérem Pécset felhívott telefonon, mert írtam egy rövid e-mailt néhány testvéremnek, hogy a nyár folyamán szeretnénk hazatelepedni a Székelyföldre az egész családunk, mert szeretnénk otthon is munkálkodni emberek üdvösségéért. És tényleg fölhívott telefonon, hogy ezt komolyan gondoljuk, és a döntésünk végleges, és mondtam, hogy igen, eldöntöttük, hogy szeretnénk otthon is az otthoni emberek üdvösségéért munkálkodni, ez az egyik okunk, hogy hazatelepedjünk. És amikor beszélgettünk, hát ő kérdezte, hogy hát valamire van-e szükségünk, meg hasonlók, de utána én is megkérdeztem, hogy hogy vagy, hogy vagytok. És képzeljétek el, hosszú évek után újra ki tudta önteni a szívét, amennyit telefonon el lehetett mondani. És akkor őszintén, tiszta szívvel tudtam érte imádkozni a telefonon keresztül. És tudjátok, hogy tette le a telefont? Köszönöm. 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 Háromszor mondta. Tehát ha nem érezzük jól magunkat lelkileg, vagy gondjaink vannak, akkor vállaljunk valamit a testvéreinkért. Tegyünk értük valamit. És az Úr meg fogja áldani a mi életünket is. Kedves testvéreim, itt a szeretet parancsolattal kapcsolatban van még három záró tétel. Megrázó tétel, de engedjétek meg, hogy ezt még elmondjam. Mert számomra ez eléggé megdöbbentő, és nem szeretnék úgy hazamenni, hogy ezt nem tártam elétek. János apostol első levele, 3. fejezetéből, így olvasom az Isten igéjét. Ezt írja János apostol az első levele, 3. fejezetében, a 14. verstől. Mi tudjuk, hogy átmentünk a halálból az életbe, mert szeretjük a testvéreinket. Aki nem szeret, a halálban marad. Talán ennyit, vagy inkább tovább. Aki gyűlöli a testvérét, az embergyilkos, és tudjátok, hogy egy embergyilkosnak sincs örök élete. Arról ismertük meg a szeretetet, hogy ő az életét adta értünk. Ezért mi is kötelesek vagyunk odaadni életünket a testvéreinkért. Itt most csak a 14. versre fektetem a hangsúlyt. Aki szeret, az átment a lelki halálból az életbe. Aki valakinek nem tud megbocsájtani, és nem tud igazán szeretni, az a lelki halál állapotában van. Bármilyen vallásos cselekedetet is hajt végre. Mert azt mondja az apostol, mi tudjuk, hogy átmentünk a halálból az életbe, hogy az újjászületés végbe ment a lelkünkbe, hogy a Szentlélek munkálkodik a szívünkbe. Mert szeretjük a mi testvéreinket. Miért parancsolta meg Jézus, hogy szeressük egymást? Hogy életünk legyen, és bővölködjünk. Tehát ez az egyik tényező, amit szeretnék a lelketekre kötni, és a magaméra is. És hogyha van egyetlen testvér, akit nem tudsz szeretni, csak az az egy, de te úgy gondolod, hogy mindegyik másikat tudod. Hát kedves testvérem, nincs jó hírem. Akkor nem tudsz te senkit se igazán szeretni, sem én. Mert azzal az egy testvérrel való konfliktus helyzet, vagy rendezetlenség, neheztelés meggátol abban, hogy igazán elnyerjük az Isten szeretetét, és azzal szeressük családtagjainkat és embertársainkat. Tehát rendezni kell ezt is. És hogyha igazán megtanuljuk egymást szeretni, akkor a közösségünk a gyógyulás forrása lesz. Mi a második megrázó tétel, amit János apostol által elénk tár az Úr, hogy miért akarja az Úr Jézus, hogy szeressük egymást. Ezt a 4. fejezet 7.-8. versében olvasom fel. Szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van, és mindaz, aki szeret, Istentől született, és ismeri Istent. Aki nem szeret, nem ismerte meg Istent, mert az Isten szeretet. Miért szeressük egymást? Nem csak azért, mert Istentől van a szeretet, hanem aki szeret, az Istentől született újjá, a Szentlélek által. És mi a második dolog? Ismeri az Istent. Aki nem szeret, annak legfeljebb dogmatikai fogalmai vannak az Istenről, amit megtanult. Lehetnek ezek a fogalmak helyesek, precízek, pontosak. De ha nem szeret, nem ismeri az Istent. Mert az Isten szeretet. Ezt írja az apostol, ezt írja a Biblia. Ennél megalázóbb szembesítés a számomra, vagy a számunkra, hogy valaki az Istent képviseli, az Isten népe képviseli az Urat, de nem ismeri őt, ha nem szeret, akkor hogy van ez? Ez egy többenetes szembesítés az én számomra is. Tehát a második tétel pozitívan megfogalmazva, aki szeret Istent, ő született és ismeri Istent. Negatívan megfogalmazva is érvényes. Aki nem szeret, nem ismerte meg az Istent, mert az Isten szeretet. És akkor mi a harmadik és utolsó tétel, és akkor ezzel be is zárom a mai igehirdetést, hogy Jézus miért parancsolta meg a tanítványoknak, hogy szeressük egymást? A következő miatt. A negyedik fejezet 16. versét így olvasom fel, János apostol első leveléből. És mi megismertük, és elhittük Isten irántunk való szeretetét. Isten szeretet, és aki szeretetben marad, az Istenben marad, és Isten is ő benne marad. Jézus azért parancsolta meg, hogy szeressük egymást, hogy mi Istenben éljünk, Istenben maradjunk. És hogyha mi Istenben élünk, és Istenben maradunk, a Szentlélek bennünk van, és mi szeretjük egymást, és újra meghalunk önmagunk számára, a saját vágyaink számára, az énünk számára, és igazán megtanulunk szeretni, akkor olyanok leszünk, mint egy bárka, amelyikben nem tud behatolni a víz. De hogyha nem szeretjük egymást, akkor már bent van. Akkor süllyedünk. Tehát ezt szeretné Jézus, ezért kötötte a szívünkre, és ezért parancsolta meg, hogy úgy szeressük egymást, ahogy ő szeretett minket. Kedves testvéreim, én hiszem, hogy az Úr Jézus szeretete és a Jézus parancsolatainak való engedelmesség megtart minket az örök életre. Szívből kívánom, hogy az ubligeti gyülekezet is Istenben maradjon, és valamennyien a szeretetben győzelemre jussunk. Amen. Köszönjük, Urunk Jézus Krisztus, hogy eljöttél a mennyből, és értünk emberré lettél, és kinyilvánítottad a mennyei atyának a szeretetét irántunk. Köszönjük a te hűségedet, a te helytállásodat. Ki se tudjuk mondani, hogy mit jelent a mi számunkra, hogy te odaadtad az életedet azért, hogy minket megváltsál és üdvözítsél. Köszönjük azt, hogy jó példával előjártál, hogy szószólónk vagy mennyei atyánknál, és hisszük, hogy a te lelked által, a te közbenjárásod és szereteted által meg tudsz őrizni minket az örök életre és szeretteinket is. Könyörgünk gyerekeinkért, akiknek unokáik vannak, akkor az unokáikért, és könyörgök a közösségünkért és a te advent várod népedért szerte az egész világon. Tisztítsd meg és szenteld meg a te népedet, és gyűjtsd egybe a tieidet. Azokat is, akik Babilonban vannak még, és azokat is, akik a világban vannak, de még, de fognak hozzád tartozni. Urunk Jézus Krisztus, te légy a mi jó pásztorunk, és ne engedd, hogy a te hangodon, a te szabadon kívül bárki másra hallgassunk. Kérünk, erősítsd meg nekünk ezt a lelkületet, hogy egyedül csak a te szent igédnek és a te lelkületednek engedelmeskedjünk. Köszönjük, hogy meghallgatod imánkat. Amen.